a nagy szerkezetű épület, sötét ablakaival, csupasz falaival. Keleten virradni kezdett, s a hideg szürke hajnali derengés mellett elég messzire elláthattunk. Mögöttünk emelkedett szomorúan, magányosan a nagy szerkezetű épület, sötét ablakaival, csupasz falaival. Átvágtunk a telkentengődő bokrok, szanaszétheverő szemétrakások, föltűrt árkok és lyukak között. Az egész hely elhagyatott, rosszat sejtető képe tökéletesen illett ahhoz a tragédiához, amelynek színtere volt. Mikor a kőfalhoz értünk, Tobi vadul szűkölve szaladt a fal árnyékában, míg ahhoz az ukhoz nem ért, ahol egy fiatal bükkfa állt. Ahol a fal két része összeért, több kődarab hiányzott, s a nyílások úgy kivoltak taposva, mintha már több ízben létrául szolgáltak volna. Holmes felkapaszkodott, átvette tőlem a kutyát, a túlsó oldalon pedig újra letette. A falábú itt hagyta a kezenyomát, jegyezte meg, amint én is felmásztam mellé a fal tetejére. Látja ezt a halványvérnyomot a fehér mészkövön? Szerencse, hogy tegnap óta nem igen esett. A nyomot könnyen követhetjük az úton, bár a két cinkos 28 órával jár előttünk. Bevallom, hogy én nem igen bíztam a dologban, ha arra gondoltam, milyen élénk forgalom zajlott le azóta az országúton. De aggodalmam gyorsan elszállt, amikor láttam, hogy Tobi egyetlen pillanatig sem habozik, hanem a maga sajátságos módján szakadatlanul megy előre. Nyilvánvaló volt, hogy a kreozott erős szaga minden más illatot elnyomott. Csak azt ne gondolja, mondta Holmes, hogy vállalkozásom sikerét csupán annak a véletlennek köszönhettem, hogy az egyik fickó belelépett a kreozottba. Most már eleget tudok ahhoz, hogy többféle módon nyomozhassak utánuk. De mivel ez volt a legegyszerűbb, ezt választottam. Úgy vélem, igazságtalanság lett volna, ha nem ezt teszem. Persze az eset nem nyújt többé olyan szép, elgondolkodtató problémát, amilyet eleinte reméltem, enélkül a túlságosan nyilvánvaló útmutató nélkül talán szerezhettem volna az eset révén valami dicsőséget. A dicsőség és az elismerés most az egyszer bizonyára nem marad el, Holmes. Őszintén szólva, csak ugyan nem értem, hogyan jutott az eddigi eredményére. Például milyen alapon írhatta le olyan meggyőzően a falábú embert? Barátom, pofon egyszerű dolog volt. Minden nyilvánvaló és érthető. A hatásvadászat különben sem szokásom. Figyeljen csak, két tiszt, akik egy fegyenc telep őrparancsnokai, egy fontos titkot tudnak meg, amely valami elásott kincsre vonatkozik. Egy angol, a neve Jonathan Small, készít számukra egy tervrajzot. Láttuk ezt a nevet azon a papíron, amelyet, bizonyára ön is emlékszik rá, a maga társai nevében kissé drámai kifejezéssel így írt alá, a négyek jele. E tervrajz nyomán a két tiszt, vagy mindkettő, vagy csak az egyik, ráakadt a kincsre, és elhozta Angliába. Azt a föltételt azonban, amellyel a kincset rájuk bízták, gyanítom, nem teljesítették. Az a kérdés, miért nem vitte el a kincset maga Jonathan Small? Erre nem nehéz válaszolni. A tervrajzon lévő dátum azt bizonyítja, hogy akkoriból való, amikor Morstan a fegyenc telepre volt kirendelve. Jonathan Small azért nem vihette el a kincset, mert ő is, valamint társa is fegyenc volt, és fogoly. De mindez csupán föltételezés. Isten ments, csupa következetes föltevés, amely megfelel a tényeknek. Bizonyítja ezt a további fejlemény. Solta őrnagy néhány évig nyugodtan él, zavartalanul a kincs birtokában. Egyszer csak levelet kap Indiából, amely nagyon megrémíti. Mi állt a levélben? Valószínűleg az, hogy azok az emberek, akikkel szemben szavát szegte, kiszabadultak. Vagy megszöktek. Ez az utóbbi föltevés valószínűbb, mert kiszabadulásuk idejét bizonyára tudta, s ez nem lepette volna meg annyira. Mit csinál erre? Igyekszik védekezni valaki ellen. Jól figyeljen, egy angol házalót ellenségnek néz, sőt rá is lő. A tervrajzon csak egyetlen fehér ember neve olvasható, a többi indus vagy mohamedán név. Ezért tételezhetjük fel teljes joggal, hogy a falábú ember és Jonathan Small egy és ugyanaz a személy. Van valami kifogása egy gondolatmenet ellen? Semmi, igazán semmi, világos és érthető. Nos, akkor menjünk tovább. Képzeljük bele magunkat Jonathan Small helyzetébe, és nézzük az ügyet az ő szemével. Angliába jön, azzal a szándékkal, hogy visszaszerezze azt, amit jogos tulajdonának tekint, és egyúttal bosszút álljon azon az emberen, aki kijátszotta őt. Miután megtudja, hol lakik, Soltó valószínűleg arra törekszik, hogy a szolgálatában lévő valamelyik emberrel kapcsolatba kerüljön. Mrs. Bernstone említett valami Lao Rao nevű házmestert, akiről semmi jót sem tudott mondani. Small képtelen lett volna egyedül felfedezni a kincsrejtek helyét. Az őrnagyon és egy hűszolgán kívül, aki már nem él, senki a világon nem tudhatott róla. Small egyszer csak arról értesül, hogy az őrnagy haldoklik. Félőrült aggodalmában, hogy a kincstitkát esetleg a sírba találja vinni, nem törődve a veszéllyel eljut az ablakig. Csak a két fiú jelenléte akadályozza meg abban, hogy tovább ne nyomuljon. De a halott iránt érzett dühében és gyűlöletében éjjel bemászik Soltó szobájába. Feltúrja az iratait, azt remélve, hogy talál valami útbaigazítást a kincsre vonatkozólag. Látogatása emlékéül ott hagyja egy darab papíron a négyek jelét. Ha agyonütötte volna az őrnagyot, akkor ezt nem tekinthette volna közönséges gyilkosságnak, hanem csak igazságos büntetésnek, amelyet a négyek nevében ő hajtott végre. Eféle csodás önállítás gyakran megesik a gonosztevőkkel, s nem ritkán éppen ez vezet a nyomukra. Tudta követni az eddigi gondolatmenetemet, doktor? Minden nehézség nélkül. Mit tehetett ezek után Jonathan Small? Semmi egyebet, mint hogy titokban figyelemmel kísérte a kincs fölfedezésére irányuló kísérleteket. Lehet, hogy időközben el is utazott Angliából, és csak néha-néha tért vissza ide. A befalazott fedélköz felfedezéséről azonnal értesült, valószínűleg a házba lévő cimborája révén. A falábával képtelen volt egymagában feljutni Bartholomew magasan lévő szobájába. Volt azonban egy különös kísérője, aki ezt a nehézséget legyőzte, de mesztelen talpával a kreozotba lépett. Ez a körülmény lépteti színre Tobit, s arra kényszerít egy fél zsoldon lévő katonaorvost, hogy beteg lábával mérföldeket sántikáljon. De a kísérő, és nem Jonathan volt, aki a bűntényt elkövette. Nagyon helyes megjegyzés. Mi több, Jonathan határozottan ellenezte a dolgot. Legalábbis erre volt toporzékolása, amit a szobába érve művelt. Ő maga nem akart bajba kerülni, s egyébként sem volt oka Bartholomewra haragudni. Ezért jobban szerette volna, ha minden teketória nélkül egyszerűen gúzsba kötik őt. Azonban a helyzeten már nem lehetett változtatni. Cimborájának vele született vadsága előtört, s a méreg megtette hatását. Így azután Jonathan otthagyta emlékül jelmondatát, majd a kincses ládát a kötélen leeresztette az udvarba, végül maga is utána ment. Ez volt az események sorrendje, amennyire megállapíthattam. Ami a személy leírását illeti, természetesen középkorú és napbarnitott embernek kell lennie, miután hosszabb időt töltött az Adamán szigeteken. Magasságát könnyen meg lehet becsülni lépéseinek távolságából, az pedig, hogy szakált hord tudjuk. Hiszen a szakálas arc volt az, ami Tediusnak a leginkább feltűnt, amikor az ablakban megpillantotta. Nem hinném, hogy volna még valami magyarázni való részlet. És a cimborája? Vagy úgy, rajta nincs sok kitalálni való. Elég hamar megtud majd ön is mindent. A reggeli levegő mégiscsak pompás valami. Nézze csak ott azt a kis felleget. Úgy evez a levegőben, mint valami óriási flamingó vörös tolla. A nap aranyszegélye most emelkedik London gázfelhői fölé. Fogadni mernék, hogy azok között, akikre rásüt, nincs senki, aki oly különös vállalkozással bíbelődnék, mint mi. Úgy elhozta magával a pisztolyát. Itt van a botom. Nem lehetetlen, hogy szükségünk lesz rá, ha a fészküket megbolygatjuk. Jonathant önre bízom, de a másikat, ha túlzottan kellemetlenkedik, lepuffantom. Holmes elővette revolverét, s miután kétszer a levegőbe lőtt vele, újra kabátja zsebébe csúsztatta. Egész idő alatt nyomon követtük Tobit, az eleinte egyenes villákkal beépített utakon. Most azonban szűk utcákba értünk, ahol már mozgolódtak munkások, lomposasszonyok nyikorgatták az ablaktáblákat, és söpörtek a küszöb előtt. A sarki kocsma megelevenedett. Torzomborc férfiak szállingoztak elő a reggeli mosakodás után, szakállukat a kabátujjukba törölve. Idegen kutyák szaladtak elénk, kíváncsian vizsgálva bennünket, de a mi páratlan Tobink, nem tekintve sem jobbra, sem balra, szakadatlanul szaladt tovább, orrát a földre lógatva, hébe-hóva nagyot vakkantva, annak eléül, milyen buzgón követi a nyomot. Úgy látszott, hogy akinek a nyomát hajszoltuk, elképesztően kacskaringós utat tettek meg, valószínűleg azért, hogy megnehezítsék a megfigyelésüket és a követésüket. Sohasem maradtak a főúton, és párhuzamos mellékutcákba fordulhattak. A Kensington Lane alsó végén a Bond és Miles Street sarkán balra kanyarodtak. Ahol a Miles Street a Knights Square-be torkollik, Toby hirtelen hol előre, hol hátra kezdett szaladni, félfülét hegyezte, a másikat lógatta. Ez a határozatlanság jele volt. Majd körbe kezdett futni, s fel-fel pillantott ránk, mintha a tanácsunkat várná zavarában. Mi az ördög lelte ezt a kutyát? Dörmögött Holmes. Talán csak nem ültek kocsira, vagy nem repültek el léghajón. Talán megálltak itt egy ideig. Aha, megvan. Fut már megint! Kiáltott fel Holmes, s megkönnyebbülten fellélegzett. Toby csak ugyan újra nekilódult. Még egyszer körülszaglázta a teret, azután hirtelen döntött, s olyan lendülettel és határozottan iramodott tovább, ahogy eddig még soha. Újra,